kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szegedi Tudományegyetem nevében. Ez alkalommal, ahogy az imént is hallottuk, a 12. szemeszter kezdődik, és hogyha hozzáveszünk azt az 5 szemesztert, amely lánykori emlék minden tudás egyetemeként működött, lényegében ugyanez a kurzus, akkor azt mondhatjuk, hogy hát szép hagyományra is tekinthetünk vissza. Rácz Béla rektor helyettes úr vezette eddig ezeket a kurzusokat, az ő feladata volt a tematika összeállítása, amely elsősorban a karok javaslatán alapult, de nem kizárólag azon. Az ő megvált rektor helyettesi tisztségétől életkora miatt, és rám maradt az a feladat, hogy megszervezzem a Szabad Egyetem következő előadásait. Ugyanaz a cél vezérelt engem is, amely Rácz rektor helyettes urat, vagyis hogy minél szélesebben mutassuk be az egyetemen folyó kutatómunkát, azoknak olyan aspektusból, azokat olyan aspektusból láttassuk, amely nem csak az adott szűk szakterülettel foglalkozó egyetemi hallgatók számára érdekes, hanem mindenki számára érdekes, aki az értelmiségi lét különböző aspektusaival foglalkozni akar, aki szeretne megismerni érdekes problémákat úgy, ahogy azt a egyetem oktatói közül a legmagasabb szinten művelik. Engedjék meg, bár nem tartozik közvetlenül a Szabad Egyetem programjához, hogy azt a legfrissebb hírt közöljem Önökkel, amely szerint a nemzetközi rangsorok, az úgynevezett QS ranking szerint a Szegedi Tudományegyetem a legjobb magyar egyetem minősítést kapta. Ez a helyzet is ugye még inkább indokolja azt, hogy figyeljünk oda az előadásokra, hiszen itt azok a professzorok fognak javarészt szót kapni, akik ebben a nemzetközileg rendkívül jelentős eredményben közreműködtek. Kérném, hogy figyeljenek, jegyzeteljenek, és minél több intellektuális élménnyel fejezzük be közösen ezt a szemesztert. Köszönöm szépen!
Mai előadónk Botos Katalin, a Szegedi Tudományegyetem emeritus professzora, 72 éves. Közgazdasági egyetemet végzett 1964-ben. 1873-ban kandidátus, 1987-ben tudományok doktora lett. 1964-től a Magyar Beruházási Bankban, majd a pénzügyminisztériumban dolgozott nemzetközi pénzügyi területen. 1975-től 87-ig a Pénzügykutató Intézet osztályvezetője, majd annak megszüntetése után az Agrárgazdasági Kutatóintézet főmunkatársa. A rendszerváltáskor képviselő lesz, s az Antal kormányban pénzügyi államtitkár, majd tárca nélküli miniszter. Az Állami Bankfelügyelet elnöke 1994-ig, 1995-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és párhuzamosan a Szegedi Tudományegyetemen. A Pázmány Egyetemen a Történettudományi Doktori Iskola megalapítója, valamint a Heller Farkas Közgazdasági Intézet vezetője. Szegeden a Pénzügyek és Nemzetközi Kapcsolatok Intézetét vezette, majd a Közgazdasági Doktori Iskola vezetője lett 2011-ig. Jelenleg az egyik doktori program vezetője. Számos külföldi egyetem vendégtanára, az MTA Fejlődéstani Bizottságának tagja, a European Academy Sciences and Arts, valamint a European Businesses History Association tagja, a Magyar Köztársaság középkeresztjének birtokosa. Felkérem Botos Katalin professzorasszonyt, tartsa meg előadását.
Tisztelettel köszöntök mindenkit, és ha megengedik, helyet foglalok. Ahogy az életrajzi adatokból voltak kedvesek hallani, egy emeritus professzor, professzor emerita nő létemre ad önöknek elő. Tehát előttem egy nagyon jelentős élettapasztalat, vagyis pontosabban a hátam mögött van, és egy kicsit a tudományos elmélyülés társul a gyakorlati tapasztalatokkal. Azt mondhatom, hogy azzal a gyakorlati tapasztalattal is társul, hogy eszmék, gondolatok felvirágoznak és elhalnak. Rendszerek jönnek és mennek. Nem csoda, hogy a történettudományi doktoriskolában, amelyet Pesten, pontosabban Pilis Csabán megalapítottam, abban az újkori gazdaságtörténet témájával foglalkozó részt vezettem, és ebben folyó kutatások most már több mint majdnem 15 éve alaposan segítettek elmélyedni egyrészt a világ 45 utáni történelmében, a világ elmúlt 200 éves történelmében, gazdasági szempontból elsősorban, és hát ehhez csatlakozóan a magyar gazdaság történetében. A mai előadásnak a globalizmus fényei és árnyai címet adtam, mert az utolsó 20 évét életemnek és a történelem eme szakaszának ez a leginkább jellemző kérdése, hogy vajon hová vezet, mit eredményez a globalizmus kialakulása, mit is jelent ez. Filozófiai mélységeket azért ne várjanak tőlem, társadalomtudós, történelem és gazdasági területen többé-kevésbé járatos emberként is, azért minden szociológiai, filozófiai, pszichológiai részkérdéshez természetesen nem érthetek, de egy kis filozófiai irányultságot az előadásban fognak tapasztalni. Talán ez a részéhez, ahol nem kell még nyomogatnom a masinát, még egy picit fel is állok, hogy mik a globalizmus fényei és árnyai, azt önök nálam szinte jobban is tudják, különösen a fényeit, hiszen abban élnek, önök minnyájan. Jobban tudják, biztos nem hibáztak volna a pendrive-val, biztos nem okoz problémát egy okostelefon használata, egy tablet kezelése, letöltés, co-space-ről, innen-onnan, stb. Tehát ezeket önök mind nálam jobban tudják. Természetesnek is veszik, talán nem is érzik, hogy ezek mennyire hozzátartoznak a globalizmus fényeihez, hogy micsoda óriási dolog az, hogy az én fiatalabb koromban a mesék világába tartozott, a népmesék világába a visszabeszélő autó, az automatikusan kinyíló ajtó, és az egyéb ilyen csodák, amiket a technika ma már tud, ez olyan, mint a mosolygó szőlő, a csengő baraszk és a szóló szőlő, ugye? Tehát ezek olyanok voltak, mint a mese a mi időnkben, egyszer csak valóságá váltak, önöknek pedig hétköznapi természetességűvé válnak. Teljesen természetes a saját családtagjaimnak, unokámnak, hogy Dresdából bekapcsolja a Skype-ot, és ott ülünk, és látom, hogy ott mit csinál, és látom a szobáját, és megmutat mindent sok-sok száz kilométernyi távolságra tőlem. Elképesztő ez, ha történelmileg belegondolunk, ez a fejlődés. Ugyanígy azonban árnyoldalai is vannak ezekkel, ezeket már kevésbé érzik természetesen, a rosszat az ember nehezen tudja megszokni, a rosszra az ember mindig úgy reagál, hogy miért van, és akkor feltűnik. Tehát a globalizmus árnyoldalai közül, ugye, ha kiemeljük, például a technika problémái és problémás voltából, talán azt bizonyára sokat olvasnak az újságban erről, hogy mennyire orwelli világban élünk, mennyire meg tudnak bennünket figyelni, hogy mobiltelefonunkat, vagy az e-mailjeinket, gmailjeinket, mennyire nyomon tudja követni az amerikai titkosszolgálat, vagy akárki szinte, tehát hogy alig tudjuk őrizni belső integritásunkat. Ez azért, megmondom őszintén, engem rettenetesen idegesít. Van egy olyan sci-fi, amely arról szól, hogy az embereket gondolatrendőrség követi, hogy mit gondolnak, és könyveket nem szabad olvasni, csak azt szabad mondani, ami a hivatalos lózunk. Ez a szocializmus idejére nagyon ráillett, de kedves barátaim, ne tévesszen meg bennünket az, hogy most már egy demokratikus világban élünk, mert ebben is van egy sokkal bújtatottabb, bonyolultabb módon az embert manipuláló rendszer, és ez alól sajnos nagyon kevés kivétel van, és az önök feladata. Ha valamit elvisznek erről az előadásról haza, akkor ezt vigyék el. Az önök feladata úgy, hogy ahol Pál rektorhelyettes úrtól hallottuk, az önök feladata, hogy értelmiségiek legyenek. Az értelmiségi nem az, aki fehér asztal mellett, nem fehér asztal mellett, fehér köpeny vagy asztal mellett üldögél, nem az, akinek van valamilyen hivatalos diplomája, hanem az, aki önállóan gondolkodni tud. Tehát én arra kérem önöket, hogy nyilván a Szabad Egyetem sorozatának az anyagát is, meg az én anyagomat is kritikus szemmel, füllel hallgatva gondolkodjanak el rajta. Nos, tehát ha most arról van szó, hogy mi a utolsó 20 évnek a fejleményeit, globalizmus fejleményeinek pozitívumait és negatívumait akarjuk összemérni, negatívumok között feltétlenül, mint közgazdászra ki kell emelnem azokat a gazdasági változásokat, amelyek egyrésztről pozitívnak tűnnek, mert általánosságban emelkedett a világon a jólét színvonala, hiszen szerencsétlen kínaiaknál a maoizmus után nem volt nagy kunszt egy kicsit jobbat csinálni, nem? Hát az valami borzalom volt, aki egy picit is foglalkozott ezzel az időszakkal, olvasott róla valamit, azt tudja, hogy az a sok évezredes kultúrának olyan lerombolása és olyan mélypontos süllyedése volt a társadalmi rendszernek ez a maoista, kommunista változata, amihez képest az éhhalál Ukrajnában az se volt semmi, de ahhoz képest még az is eltörpül. Tehát a globalizmus ezeket a régiókat sikerrel bekapcsolta a világ kereskedelembe és a világ technikai fejlődésébe, és ennek következtében az életszínvonal átlagosan a világon javult. Igen ám, de az országokon belül nagyon erősen megnőttek a jövedelemkülönbségek, és óriási pénzügyi egyensúlytalanságok jöttek létre a világban, óriási deficitek egyes országokban, míg más országokban szuficitek, vagyis csak azok finanszíroznak egyes országokat. Ne értsük félre, tudom, hogy önök között nem alapvetően, nem feltétlenül közgazdász hallgatók ülnek, viszont azért annyit gondolom, hogy fel lehet tételezni annyi gazdaság ismeretet, hogy az államnak is vannak pénzügyei, meg a polgároknak is. Ha azt mondom, hogy az egyik ország finanszírozza a másikat, az nem azt jelenti, hogy az egyik ország kormánya finanszírozza, hanem abban az országban élő vállalatok, bankok, intézmények, adott esetben magánszemélyeknek a pénze az, ami több, mint amire annak az ország lakosságnak szüksége van, és ez áll rendelkezésre, kölcsönzés céljából a többiek számára. Tehát a globalizmusnak az egyik eredménye volt, milyen meg fogjuk nézni, hogy jutottunk el ide, hogy borzasztó nagy egyensúlytalanságok jöttek létre. Ez az egyensúlytalanság azt eredményezi, hogy azok, akik a eladósodás rabláncán függenek, mert legyünk őszinték, ez valóban az, azok úgy kell táncoljanak, ahogy a finanszírozó fütyül. És azért ez attól a szép álomtól, amit mi a rendszerváltás lázában élő akkori politikusok és tudós emberek és egyszerű emberek vártunk, hogy eljön a várva várt világot megváltó szabadság, nem a szocialista, kommunista verziója, hanem a demokrata verziója a szabadság korszaka. Hát ez bizony azt jelenti, hogy nem egészen jött el azoknak, akik egy eladósodott ország polgárai, mert bizony az életükre alapvetően rányomja ez a helyzet, az ország eladósodottsága a bélyegét. Menjünk egy kicsit messzebbre, vissza a történelemben, hogy minek is tulajdonítható a jelenleg kialakult helyzet, melyek voltak azok a színuszgörbék, azok a hullámzások a történelemben, amit már én magam 70 év alatt is megéltem, és az elmúlt 200 évben, hiszen azóta számítjuk, hogy bő 200 éve a közgazdaságtudomány, mint tudomány, a gazdaság felvirágzását is, a kapitalista gazdaság igazi felvirágozását is ettől az időszaktól számítjuk. Milyen hullámokon ment ez keresztül? Igazán Adam Smith-től számítjuk, azt mondjuk, hogy amióta ő a Nemzetek Gazdagsága című művét megírta, azóta a munkamegosztáson alapuló gazdaság előnyeinek kihasználásával hatalmasat fejlődött a világ. Ez így is van. 1820-ig, 1000-től, egy nagyon híres gazdaságtörténésznek egy munkájára utalok vissza, Madisonnak a munkájára, aki kimutatta, hogy elmúlt 2000 évben az egyfőre jutott GDP hogy alakult a világban, 1000 évig többé-kevésbé stagnált, 1000 évtől kezdve 1820-ig egy olyan 50%-kal emelkedett összesen az egyfőre jutó jólét, egyfőre jutó GDP. Ugye ebben az is benne van, hogy nyilván az emberiség száma is nőtt, mert mikor az emberek egy kicsit jobban élnek, szoktam ezt mindig elsütni, ezt a lapos poént, akkor csinálnak egy gyereket. Tehát amikor jobban élünk, akkor a lakosság is rögtön szaporodik, és az egyfőre jutó javulás nem igazán jelentkezik nagy mértékben, csak akkor, ha nagyon-nagyon dinamikus a termelékenység emelkedése. 1820-tól 2000-ig, kedves barátom, 850%-kal nőtt az egyfőre jutó GDP. Ez azért valami döbbenet, nem? És miért pont 820-tól? Szívesen megkérdezném önöktől, van valakinek kedve beleszól, hogy miért 820-tól? 1820-tól? Pedig vannak önök között itt ezen a kiváló Magyar Egyetemen, nyilván a természettudományokban nálam jártasabbak, és mindenki tudja egyébként, és aki tanult történelmet a gimnáziumban, hogy ugye akkor van a gőzgép feltalálása, illetve a termelésbeállítása, emlékszünk rá. Amikor a fosszilis energiahordozókat üzemszerű méretekbe bekapcsoljuk a termelésbe, ez egy akkora injekciót ad a termelékenység emelkedésének, hogy ez a magyarázat, hogy az elkövetkező 180 évben 850-szeresére nő az egyfőre jutó GDP, holott a lakosság is jelentősen megnövekszik ez alatt az idő alatt, hiszen, ahogy mondtam, az emberek egy picikét jobban éltek. Az 1800-as években, a 19. században még ennek az eredményei nem látszanak annyira látszatosan, mert ha regényeket olvasnak, felteszem, talán van önök között olyan is, aki irodalommal és ilyen emberi lommal foglalkozik, az tudja, hogy a Dickens-i regények, a Victor Hugo-i regények, annak a korszaknak a leírásával foglalkozó nagy regények milyen őrületes nyomorról számolnak be. Nekem mindig a legnagyobb megdöbbenést jelenti a Nevető ember című Hugo Victor regény, tudom, kiolvasta, amiben ugye valaki azzal keresi a kenyerét, hogy ilyen mesterséges, röhögő pofaként mutogatják a cirkuszban. Szörnyű. De nem kell a messzire mennünk, ugye? Mikor itt még nem a régen, én Budapesten, az elmúlt időben, koldus mafiák szándékosan megcsokkintott állítólag, Romániából importált, nem akarok senkit megbántani, de ilyen gyerekecskékkel koldultattak Budapesten. Tehát, bocsánat, ment a könyvek által a világ elébb? Na mindegy, 19. századra még ez a szörnyű nyomor volt a jellemző. Ugyanakkor a gazdaság dinamikusan nőtt. Két eszme harcolt akkor alapvetően az emberek lelkéért, a liberalizmus és a szocializmus. A szocializmus azért, mert látván ezt a borzasztó aránytalanságot, ami a társadalomban kialakult, hát szerette volna megtalálni a megoldást, hogy hogy legyen a nagyobb rész java. A liberalizmus azt állította, hogy hagyni kell a dolgokat úgy menni, ahogy mennek, mert ha többből lehet többet adni. A keresztény Európában, mert hiszen akkor még ezt mondhattuk róla, alapvetően nem szólaltak meg úgy az egyházak, és elsősorban a katolikus egyházra utalok, hogy valamiféle tanítással okították volna a társadalmat arra, hogy azért ez a mértékű jövedelemaránytalanság nem jó így, mert míg az elmúlt évezredekben a jövedelemaránytalanság voltak, de nagyon soknak volt hasonló a helyzete, nyomorúságos, de hasonló, most már ez nem kellene, hogy így legyen, mert akkorák a jövedelem differenciák, hogy abból tulajdonképpen jutna a nagyobb tömeg számára is egy kis életszínvonal emelkedés. A közgazdaságtan azt tanítja, hogy de kellett a tőke felhalmozásra. Hogy milyen mértékben, hogy hogyan, nehéz ezt megmondani. Kialakultak keresztény szociális gondolatok is, ilyenek voltak például azok a szövetkezetek, amelyeket ma is egy banknak a nevéhez társítunk, de annak az előzményeképp ezek szövetkezetek voltak, a Raiffeisen szövetkezetek, amelyek a helyi közösségeket összefogták, és a kistermelők termelésének vásárlás és értékesítése közös megszervezésével próbáltak a nagyvállalatoknak megfelelő versenytársai lettek. Ez a gondolat annyira nem elavult, hogy a mai napig a világban szövetkezeti tagok, emberek kapaszkodjanak meg, lehet, hogy nem hiszik el nekem, amit mondok. 4 milliárd ember tagja a 7 milliárdból. Ugye hihetetlen, tehát a szövetkezés, mint gondolat, nagyon is élő mind a mai napig. Itt Magyarországon valakasztal a szövetkezet, akkor a termelő szövetkezet jut eszébe a szocializmusba, köszönni azt nem kéri, hiszen ahhoz az erőszakos tiesztesítés stb. A dolgai kötöttek. De legyünk csak őszinték, erre szükség van, ma is szükség van, az értelmiségnek feladata, üzenet a palackból. Szeretném mondani, hogy igen, ez a mai nap is szükséges, hogy az emberek összefogással védjék a saját érdekeiket az egyre erősödő tőke koncentrációval szemben. Ez ugyanis valóban egyre erősödött, és a liberalizmus sikere eredményeképpen hatalmas monopolvállalatok alakultak ki már a 20. század elejére, és a fejlődés spontán alakulása el is vitt a nagy válság idejéig. Mindnyájan tudjuk, tanultuk a történelmből, hogy az a nagy válság, ami a 29-33-as nagy válság, az egy fordulópont volt a világ életében, akkor ismerte fel a vezető tőkés ország, akkor már egyértelműen az Egyesült Államok volt az, hogy be kell avatkozni a gazdaságba, spontán módon nem tud magától regenerálódni, nem tud helyreállni, kimászni a válságból az államnak, pozitív szerepet kell vállalni, és nem vonulhat vissza a liberalizmusnak a minél kevesebb állam című panelja mögé. Tehát ez a nagy válsághoz egy ilyen fordulatot, de meg kell, hogy mondjam, hogy ez nem csak maga a nagy válság, fejlett országokon belüli fejleményei hozták magukkal, hanem az is, hogy a világ egyik részén, úgy tanultuk mi még annak idején a szociban, hogy a leggyengébb láncszemben eltörött a lánc, a kapitalizmus lánca, és kitörtött a szocializmus. Ugye ez volt Oroszország. És kialakult a Szovjetunió először egyedül, és kifele látszatra nem is tűnik az a rossznak, az odautazó magyar népi írók, akik közé szegény József Attila derék kommunistának kikiáltott költőnk, nem tudta beverekedni magát, de akik ott voltak, azok csak a szép patyomkin falakat látták, és kifele nem látszott, hogy mi van, milyen mély szörnyűségek húzódnak meg egy totális diktatúra rendszerében. De nem is értek rá igazán ezzel foglalkozni az európai gondolkodók, mert egy még érdekesebb szörnyszülött tűnt fel a történelem színpadán, amely ötvözte a kapitalizmust meg a szocializmust, a nemzeti szocializmus, amely nem vette el a tulajdont az emberektől, ahogy a szocialisták akarták, ezzel maga mellé tudta állítani a tőkét, tehát nem vette el a tulajdont. Ezzel szemben állami megrendeléssel és sok más egyéb módszerrel rátelepedett a gazdaságra, és aztán láttuk a társadalomra is, végül egészen az emberi életre magára is. Ez a szörnyszülött, amely az emberiség testén rágott, ahogy megint József Attilát idézem. Először ezzel erre kell koncentrálni, és hogy így mondjam, minden erő erre koncentrál. A 19. század végén a Katolikus Egyház felébredése a Rerum Novarum című enciklikában kiadja azt a társadalmi tanítás alapját, amely szerint nincs helye a kommunista vagyonelvételnek, de helye van annak, hogy a munkát megbecsülve méltó bért kapjon a munkás. Erre ezt későbbi idők folyamán, hogy a 30-as évek környékén, 31-ben pontosan, egy másik enciklikában megerősítés azt mondja, hogy igen, a munkásoknak joguk van akár sztrájkkal is küzdeni az érdekeikért. Micsoda óriási fejlődés az elmúlt időszakhoz képest. De most nem ér rá ezzel foglalkozni senki, még a Katolikus Egyház se, 39-ben, mint Brennender Zorge címen kiadja azt az enciklikáját, amelyet németül ír, és soha nem írtak más nyelven, mint latinul enciklikát eredendően, de ezt felolvassák az összes német templomban, katolikus templomban, a hitleri fasizmus embertelenségével szemben. Szerencsére 45-ben ezt a bunkerben befejeződik, és véget ér ez a szörnyű rémálom. De sajnos kezdődik egy másik, sajnos a győztesek is ketté válnak, szétválik a szocialista világrendszerre és a kapitalista világrendszerre. Ráadásul az atombombát közben feltalálják, mert mint minden háborús feszültség óriási technikai haladást hoz magával, hiszen nek az életéért küzd, és feltalálják az atombombát, majd ezt elárulják, ezt az atomtitkot a szovjeteknek is, és ettől kezdve a világ az 50-es években az atomfenyegetettség árnyékában, az atomháború fenyegetettségének az árnyékában van. Közben ezt elkerülendő nyugat mindent megtesz, hogy ezt próbálja elkerülni, de a belső problémái közül a legnagyobb az, hogy hogy lehet a békés, egyenletes fejlődést biztosítani, nehogy valakinek eszébe jusson ezt a szocialista kívülről szépnek tűnő alternatívát választani. Meg is valósul ezt a közgazdászok a keynesianizmus számlájára szokták írni, hogy az állami beavatkozás segít ebben. De kedves barátaim, szeretném itt mindjárt figyelmét felhívni a saját kollégáimét is, hogy ennél fontosabb volt maga a fordizmus. Mit értünk ezen? Ezen azt a vállalatvezetési gyakorlatot értjük, hogy a tőketulajdonos a munkásaival a megtermelt új értéken bizonyos egyességet köt. Ennek végül is számtalan formájában az egyeztetések, aztán amelyek állami szinten is, a hármas szinten a munkatőke és az állam közötti hármas egyeztetések formájában megvalósulnak a 20. század második felében, de a lényege az, hogy maga Ford úgy fogalmazott, hogy azért adok nagyobb bért a munkásaimnak, hogy megvegyék az autómat. Ugye világos, ha nincs béremelkedés, kedves barátaim, akkor nincs végső soron a fogyasztási cikkeket kinek eladni. Ha egy országban a béremelkedés nagyon alacsony, ha elmaradnak egy ország bérei más környező országok béreitől, na, kinek mi jut eszibe, akkor a belső piac fejlődése rendkívül lassú lesz, nagyon nehézkes lesz, mert beleütközik a fogyasztás a fogyasztó korlátjába. Kedves barátaim, kedves hallgatóim, ez a rendszer 25 éven keresztül elég jól működött. Csak hogy, és most kitör belőlem a közgazdász, a három nagyon fontos termelési tényezőből, amelyet jó magam úgy hívok, hogy a három tőkéből, a munka, a humántőke, a reáltőke, ami gépek, berendezések, technológia, stb. Mellett ott van a természeti tőke, amelyet valahogy úgy kifelejtettünk az egyességből. Hol is tartunk most a 60-as évek végénél, addig még úgy szépen működik a világ belső piacra támaszkodó fejlődéssel alapvetően, mindenkinek kicsit jobb, és a társadalmi béke úgy többé-kevésbé a fejlett világnál megvan. Közben a fejlődő világ is, a gyarmatok felbomlanak, egyre nagyobb lesz a világpiac, tehát óriási változások a világban. Igen, csak hogy ekkor belép, kedves barátaim, egy olyan gazdasági jelenség, amely a harmadik tőke asztalra csapását jelenti. Ez a római klubnak az a bizonyos jelentése a növekedés határán, talán többen hallottak már erről. Ez kimondja, hogy a világon a nyersanyag és energiahordozó készletek végesek, és hogyha a növekedés ilyen ütemben halad, ahogy eddig, el fognak fogyni. Nem fogytak ezek még el, de a probléma felvetése jogos volt. Ha nem gazdálkodunk ezekkel, akkor előbb-utóbb az energiahordozók, fosszilis energiahordozók, amelyek olyan nagy növekedési ütemet adtak a világnak. El fognak fogyni, és azon a helyettesítés borzasztó sok pénzbe fog kerülni. Következésképp egy lassulásra kell mindenképpen számítanunk. Ráadásul az iparosodási folyamat nagy környezetszennyezése járt, és ez lett a még nagyobb probléma. Még mielőtt elfogytak volna nyersanyag és energiahordozók, maga a környezetszennyezés lett a legnagyobb probléma. Tehát ennek a világnapok, amik vannak, tessék menni szedni a szemetet, én is szoktam, pardon, és szeretném mondani, hogy ez egy komoly dolog, és a reciklálás megszervezése nagyon fontos dolog. Nem is értem, jogászainkat vannak itt, hanem nem is értem, hogy ezt miért nem sokkal súlyosabban büntetik, miért nem terelnek sokkal inkább a környezet kímélő gazdálkodás irányába. Nem értem közgazdászainkat, miért vonakodnak annyira az ilyen jellegű adók bevezetésétől. Ó, hát tudom én, a versenyképesség miatt. Mert ettől kezdve ez válik a kulcs szóvá. A versenyképességet rendkívüli mértékben befolyásolta az, hogy ezek az energiahozó szükössé vált erőforrások, ez teljesen beleillik a közgazdaságtan mainstream elméletébe, a szükössé vált energiahordozók ára megemelkedett drasztikusan. Most akkor a munka meg a tőke osztozik a jövedelmen, ugye, a GDP-n. Akkor most a melyiknek a számlájára fog, ugye? Beleharap a tőke jövedelmébe, esik a profit ráta. Megpróbálja ezt visszahárítani a munkásokra, a munkások harcolnak ez ellen, elindul az infláció, a bérharcok, és kialakul egy stagfláció, hogy infláció az van, de növekedés viszont nincs. Erre kimondják, hogy a Keynesi gazdaságpolitika megbukott. Nem igazán az bukott meg, jelentem, mert nem is igazán annak volt az eredménye, ami volt, hanem annak a bizonyos fordista modellnek. Az bukott meg, hogy a két szereplő belé belépett a harmadik, és most taszigálják ide-oda, hogy melyikre, melyik vállalja ezt el, melyik osztozzon, hogy osztozzanak meg ezen a terren. És ráadásul még egy nagyon fontos aspektus, geográfusaink, ha vannak itt köztünk, azonnak a figyelmébe ajánlom, hogy ettől kezdve az, ami az elmúlt 200 évben már alapvetően jellemző volt, hogy az egyes országok energiaforrásaiért a harc folyt, mert ugyan már miért nyomult Hitler Baku felé, ugye? Az energiahordozókért, hiszen a nagyszerű német motoros hoztagok egyrészt a téltábornok leállította őket, mert nem voltak ilyen hidegre kalibrálva, de másrészt, hát ha nincs energiahordozó utánpótlás, akkor a dolog megfullad, lefullad. Tehát az energiahordozóért már a 19. századtól iszonyú harcok folynak, a Rockefellerek már akkor az Oroszországba bevásárolnak, olvastam róla egy nagyon érdekes tanulmányt, hogy hogyan körékezünk a cárokat. Szóval ez már régóta téma, de most aztán pláne az lett, amikor területileg koncentráltan vannak meg ezek az energiahordozók, és ezeket csak megvásárolni lehet. Hogy lehet akkor ezt a problémát megoldani? Hogy lehet megoldani? Aki ügyes, és ki volt az ügyes, megint elő kell vegyen példának a németeket, mert a fasizmus szörnyűségétől eltekintve a egyéb területeken sok példát lehet róluk venni. A alapos tudás a hegeli kanti filozófiától, a technikai tudásukig, bezárólag művészeikig és egyebekig, egyéb tudomás eredményekig. Tehát jó az, ha itt ezen az egyetemen esetleg a germanisztika is fejlődik az anglisztika mellett. Tehát a németek hogy oldották meg a problémát, és egyáltalán hogy oldották meg azok, akiknek a akiknek erre volt módjuk, ezek úgy oldották meg, hogy olyan technikai, színvonalú termékeket gyártottak, amelyek nagyon kis energiaigényel működtek, és ezeket viszont igen jó áron el lehet adni. Mert ezzel, drága barátaim, ha ez így van, és ez bizonyítható, köztünk ül sorainkban valaki, aki ezt a számítást elvégezte, csodálatosan bebizonyítva, hogy ami korábban a belső árszintek voltak a magasak, és exportra alacsony árszinten vittek dolgokat ki, például a németek is. Ettől az időszaktól kezdve a németek hazai árszintje alacsonyabb lesz, mint a külső árszint. Megfizettetik a vevőikkel a korszerű terméket, mert a vevőnek még akkor is megéri. Értjük, ugye? Ha tehát nekem drágább egy gép vagy beruházási jószág. Noha körülbelül azt tudja, ugyanazt a funkciót nagyjából tölti be, mint az előző gyártmány fejlesztett állapot, de sokkal kevesebb energiával működik, akkor nekem ez folyamatosan megtérül, ha most egy kicsit drágában veszem is meg. No, ezzel a módszerrel áthárították a fejlett országok a vevőikre az energia árrobbanásból eredő terheket. Ez tovább fokozta azt a eladósodottságot, ami a világban már lassan kialakult, tovább fokozta, hiszen azok az országok, mint például mi Magyarország, de hát nem egyedül vagyunk, nagyon sokan, összes fejlődő és utolérő ország ebbe a cipőbe járt, azok ha már vettek valamit, próbáltak, és ha kaptak, kokomlista, lehet, volt, hogy nem kaptak még, amíg a két világrendszer küzdött egymással, de ha lehetett, akkor korszerű terméket vásároltak, és annak az árára jó ráfizettek. Mi tehát, például magyarok két oldalról kaptuk a pofont, egyrészt azért, mert energiahordozó árakat nekünk a Szovjetunió szállította, mert az energiát magát, és azok az árak emelkedtek, tehát onnan azért veszítettünk a kereskedelmen, másik oldalon meg azért veszítettünk, mert ott meg drágábbak lettek a korszerű technikának az árai. Jobbról ütök, nekem fütyül, balról ütök, nekem fütyül, elmehetünk mi magyarok a bánatba. Ugye? Tehát ez bizony egy nagy csapás volt számunkra, Magyarország el is adósodott ennek következtében. Ez most nem az az eladás, amit erről nagyon szívesen megtartanék. Tehát a magyar eladósodásnak itt vannak a gyökerei. Az állam nem mert ezzel szembenézni, próbálta az árakat úgy alakítani, mintha nem történt volna semmi. Na hát ennek következtében nem is történt semmi otthon az energiatakarékosság vonatkozásában. Továbbra is felfűzve maradtunk az erősen energiafogyasztó termékek fogyasztására, stb. Ez aztán, noha az energiaárrobbanás a Szovjetuniónak nem jött rosszul, de az összes többi tényező, különösen a korszerűsítés előrehaladása olyan kihívás elé állította, hogy összecsuklott. Annál inkább csuklott össze a Szovjetunió és az egész szocialista tábor, és ezzel eldőlt, még az én életemben egy felívelő ideológia bukása, hiszen a Szovjetunió, mint nagy piac szerepvállalása, a többiektől a vásárlások átvétele és energiával való biztosítása nélkül a szocialista tábor nem volt működőképes. 1989-re tehát készen állt a helyzet arra, hogy leomoljon a berlini fal, és kiengedjük a németeket itt a határon. Ettől nálunk, mi azt hittük Kelet-Európában, hogy ez volt a világ legnagyobb történelmi változása. Hát nagyon nagy is volt, a kétpólusú világrendszer egypólusúvá vált. Újra. Előzőleg Anglia volt egy nagy pólus, aztán az USA volt a nagy pólus, aztán kettő volt, és most megint USA, a pólus is mellette jön fel most Távol-Kelet, ugye? Tudjuk, hogy ez a globalizmusnak egy új jelenség, egy új szakasza. No, térjünk rá erre a szakaszra. Kicsit hosszú volt a bevezető, de az az igazság, hogy enélkül nem tudnánk megérteni azokat a folyamatokat, amik végbe mentek, mert nem az volt a legnagyobb változás a globalizmusban, hogy mi felszabadultunk a szocializmus alól, és szépen átsétáltunk a vadkapitalizmusba, II. János pápa figyelmeztetése ellenére, aki a Rerum Novarum enciklika 100. évfordulóján felhívta figyelmet, hogy vigyázzanak a kelet-európai országok, akiknek a felszabadulását minden erővel támogatta, hogy nehogy a vadkapitalizmust válasszák, azért nekünk sikerült. És még az egész kelet-európai társaságnak, mert kivétel nélkül mindenütt, minden bankot, minden biztosítót nyugati, nagyrészt nyugati kézbe kerültek, nem csak nálunk, összes kelet-európai országban, mert mindenütt rettentő nagy tőkehiány, vagy mindenütt özömbött be a külföldi tőke. Igen, igen, a világ fordulópontja 90-ben az éppen az volt, hogy a washingtoni konszenzus létrejött. Mi ez a washingtoni konszenzus? A washingtoni konszenzus a világon a tőke szabad áramlását lehetővé privatizálás, liberalizálás, deregulálás korszaka, amelyben csak beleillett a szocialista országoknak is ez a bizonyos privatizációs menete. Olyan volt, mint ami Indiában, Latin-Amerikában, stb. Más országban is van. Angliában is jelentős privatizációs hullám volt. Az igaz, hogy Margaret Thatcher, aki ennek nagy pártolója volt, azért arra igyekezett, hogy angol kézbe kerüljenek privatizálva az angol állami tulajdonú vállalatok. Azért ez egy kis különbség, ugyebár. Ebben most nem érünk rá belemenni, mert a magyar gazdaság sirámai külön órákat igényelnének. Menjünk itt tehát tovább, és állapítsuk meg, hogy a privatizáció, liberalizáció eredményeképpen a két világrendszer válaszfalainak leomlása eredményeképpen a tőke, a direkt tőke újra elkezd áramolni a világban. A két világháború között, és azt követően is, vagy jó 25 évig, alapvetően a nemzetközi kölcsöntőke áramlásnak voltunk mi tanúi, az IMF vezényletével, amely 44-ben Bretton Woodsban jött létre. Jól is funkcionált egészen úgy eddig az ideig, itt kezd most már ingadozni a szerepe, hiszen a termelőtőke áramlása átveszi a szerepet, és outsourcingolják, kitelepítik a termelés jelentős részét a sokkal alacsonyabb bérekkel dolgozó ázsiai országokba, meg adott esetben a kelet-európai országokba is. Na de itt a kulcsmondat, amit vigyünk magunkkal haza, az alacsonyabb bérű országokba. Mit mondtunk az előbbiekben? Emlékeznek rá? Ha alacsonyak a bérek, nem tud fejlődni a belső piac. De akkor hova a bánatba adjuk el, amit termelünk? Csak a külső piacra. De ha csak a külső piacra adjuk el, akkor ott kell megvegyék, de akkor nyilván deficit lesz, mert a saját termékeiket nem fogják megvenni, hanem a milyenket veszik meg, ugye? Nos, ez alakult ki a világban. Azért van itt ez a sok ázsiai kacat, a sok olcsó kínai cucc. Már a márkás termékeknél is vesz az ember egy Siemens-t, aztán Made in China, ugye? Tehát, vagy egy Bost. Tehát kérem szépen, sajnos ez egy olyan folyamat, amely csak első megközelítésbe tartozik a globalizmus fényei közé, aztán kiderül, hogy az árnya. Mert amikor én egy olyan terméket veszek meg, amit másod olcsóban állítottak elő, mint ahogy a európai bérszínvonal mellett lehetne, akkor a saját munkahelyemet fogom megszüntetni. Emlékeznek arra közelmúltban, még akármilyen fiatalok is emlékezhetnek rá, hogy közelmúltban volt szó arról, hogy mit tudom én, az Opel gyár a hazai termelését néhány hétre befagyasztja, de azért, hogy ami kell azért, az itt a magyar kisebb költségű termeléssel megvalósul, az Opelként megy ki, és az Opel koncern profitját fogja szinten tartani. Ez a kiszervezés, ez azt jelenti, hogy az olcsóban termelő termelésű helyek nagyobb extra profitja kiegyenlíti a multinacionális nagy cégek, holdingok profitját, vagy ha nem lenne olyan ódivatú most ez a szó, hogy kizsákmányolás, akkor azt mondhatnám, hogy azzal, hogy kizsákmányolják ezeket az országokat, a hazai magasabb életszínvonalat továbbra is fenntarthatóvá teszi. Kedves barátaim, ez az a pillanat, amikor leülök, és a globalizmus időszakának néhány képét szeretettel bemutatom önöknek, most már képben is, nem csak szóban. Először azt szeretném elmondani, hogy a vezér állam, ahogy mondtam, az egypólusú állam, az az Egyesült Államok lett. Egyesült Államok egy rendkívül trükkös politikát folytatott, mert olyan gazdaságpolitikát követett, amely egy olyan policy mixen alapult, már régentől kezdve, amelyben az állam nagyon is erősen eladósodott. Hát bocsánat, ez egy kicsit a keynesianizmusra emlékeztet, ugyebár állam. Rendkívül mértékben eladósodott, mert az adókat nagyon levitte, mondván, hogy ez maradjon, ez is ismerős nekünk itt Magyarországon, hogy maradjon a polgároknál a pénz, és az állam által lévő kötelezettségvállást nem tudta másból finanszírozni, csak eladósodásból. Tehát, na de hát a rendőrnek is oda kell adni a pénzt, meg a katonának is, meg az adminisztrációnak is. Csináltak olyat az elmúlt 20-valahány évben, hogy volt, amikor nem fizették ki karácsony előtt, hazaküldték a dolgozókat az hivatalokból, és nem működtek az amerikai kormányhivatalok. Tehát próbáltak ezen egy kicsit visszafogni, de gyakorlatilag azt a pénzt csak ki kell fizetni, és ha ki kell fizetni, akkor sok pénz van kinn a gazdaságban. Na most nem erre azt mondaná, hogy akkor ezt monetáris oldalról, mert ez a közgazdasági logika, vissza kéne venni egy magas kamattal, ugye? Hogy a magas kamattal harcolni az inflációs nyomás ellen. Na de hát akkor leáll az amerikai gazdasági növekedés és az amerikai gazdaság. Azt az utat választotta Greenspan nevű úriember, aki 30 évig vezette a Federal Reserve Banket, a világ pénzügyi központját, amerikai jegybankot. Arra az útra tért, és ezt az utat külsen felerősítette az utolsó 10 uralkodásának utolsó 10 évében, hogy levitte a kamatszintet, egészen csökkentette. Megint nem jut eszükbe semmi, közgazdász esetleg, ha van itt. Vagy aki olvas újságot. Hétfőnként, minden hónapban szokott lenni monetáris tanácsnak döntése a kamatszintről Magyarországon, és nem jut eszükbe semmi. Szóval van egy gondolat, hogy az alacsony kamattal növekedést ösztönözni. Tisztelt barátaim, az a probléma, hogy az amerikai gazdaságban, én most nem magunkról beszélek, csak mondom, asszociációk, ez meg eszébe jutnak. Ez azt eredményezte, hogy a tőke és a munka közötti arány eltorzult. Túl olcsó lett a pénztőke, ahhoz képest, hogy milyen sokba kerül egy dolgozót tartani. A bére is magas, meg a járulékok hozzá, még ha Amerikában ez alacsonyabb is, mint nálunk. Európában meg pláne. Relatíve olcsóbb lett, akkor érdemes hitelt felvenni és a termelést kitelepíteni Ázsiába, igaz? Egy hitelrévét. Mert megtérül hamar, az ottani sokkal alacsonyabb bérekkel. Tehát az a folyamat, amit az amerikai policy mix elérni akart, hogy legyen növekedés, egyenletesen növekedtek 2%-kal hosszú időn keresztül. És amíg ez elfette a problémákat, addig a 2008-as válságig ez nem is volt igazán, nem tűnt fel igazán a politika csinálóknak problémának. Azt hitték, hogy egy új korszakba értek. Ez volt az úgynevezett Great Illusion of the Great Moderation. A moderation-on azt érték, hogy nincsenek nagy kilengések, hanem egyenletesebbé válik a fejlődés, nincsenek nagy kilengések, moderálódtak ezek. És azt az illúziót táplálta a világban, hogy lehet, hogy egy olyan korszakba értünk el, ami alatt, amiben már nem érvényesek a régi szabályok. Annak következtében ilyen olcsó lett a finanszírozás. Ennek következtében a pénzügyi szféra, a gondos hitelbírálatról, ami a korábbi időszak normája volt, eltekintett. És így egyre inkább, kérem szépen, az egyik híres közgazdászok véleménye szerint már a kutyának is adtak volna hitelt. Olyan alacsonyra vitték a kritériumot a hitelnyújtásnak. Majd az lesz a pehes, aki nem tud elég hamar megszabadulni a hitelből törlesztett hiteleknek, az utolsót már nem tudja fizetni, akkor valaki, aki számára, aki neki adott pénzt, az majd bennragad, vagyis forró tojást mindenki gyorsan átadta a másik kezébe, és ipicsapacs, aki a falnál volt, annak jó, aki nem, az pedig majd bent ragad a válságba. És akkor felvetődik a kérdés, hogy volt ez lehetséges? Nem figyelt föl erre senki? Tudták? Nem tudták az emberek? A pénzügyi szakmában, mert ez én szűkebben vesz szakmám a közgazdaságtudományon belül, ilyen kifejezések voltak, hogy liar's loans, tehát a hazugok kölcsönei, ninja loans, no income, no job or asset, azt mégis van hitel, semmi fedezete nincs. Neutron loans, erről a neutronbomba jut az ember eszébe, toxic wastes, ugye, szennyezett hulladék, azok a termékek, azok a értékpapír termékek, amelyet kölcsöntőke formájában terjesztettek. Hát ezek beszédes témák, ez azt jelenti, hogy azért akik csinálták, mégiscsak tudták, hogy miről van szó. De ha tudták, akkor minek minősíthetjük a magatartásokat? Galbraith junior, aki egy híres közgazdásznak a fia, azt mondta, ha önöknek egy bűnszövetkezetnek tűnik, ami van, akkor ez azért van, mert valóban arról van szó. Ezt nem itt mondja az ultrajobb oldal Magyarországon, nem a jobbikos fiatalok mondják, bocsánat, hanem egy nagyon híres vezető közgazdász Amerikában, amelyik az amerikai kongresszus pénzügyi és monetáris bizottságának a vezetője. De emlékezzünk rá, hogy már 90-ben is voltak bankcsődök, és akkor bizony utána ezt követően sok ezer embert csuktak le az amerikai bíróságok azért, mert nem tájékoztatták a kockázatokról kellően a vevőiket. Mielőtt tehát még valakiben felkelne az indulata mindenkor uralkodó kormányzat politikája ellen, hogy már megint mit csinál, bankoknak mit üzenget, csak mondom, hogy lehet, hogy rosszul csinálja, tehát nem akarok most minősíteni, én csak azt mondom, hogy azért, a felvilágosítás elmulasztásáért Amerikában például, igaz, ott is utólag, börtön járt. Felügyelték, és hol voltak, nem voltak a tetején a tevékenységüknek. Pedig egy olyan nézet, hogy a minden felügyelés az fölös költség, csak nehezíti az életet. Jó vicc, ha nem lenne a repülőgépeknek ellenőrzése, akkor maguk felszállnának nyugodtan egy repülőgépre. Magukkal együtt ül egy terrorista, aztán öngyilkos robbantást hajt végre. Jaj, annyi jót tudnék erre mesélni, sajnos nincs rá módom, de majd négy szem közt valakinek, akinek lesz ideje, szívesen mesek erről a témáról. Tehát a szabályozás rendkívül sok hiányosságot mutatott. Na de bocsánat, ki a felelős a szabályozásért? Az állam. Tehát az állam teremtette azt a helyzetet, ami ilyen laza szabályozással Amerikában az összeomláshoz vezetett. A cégek már direkt erőszakkal tukmálták a hiteleket ott is a hitelfelvevőkre, rábeszélték, és nem érzékeltették velük a kockázatot. Mi több most egy furát mondok, még maguk se fogták fel igazán, mekkora a kockázat, de ez azért őket nem menti fel. Az a baj, hogy amerikai válságban, amely ugye kirobbant, és csak azért nem terjedt túl, mert az állam beavatkozott, az első lépések során hatalmas veszteségeket szenvedtek el a nyugdíjalapok. Éppen azért kellett beavatkozni az államnak. Hiszen az emberek megtakarításai vesztek el, már 2001-ben volt a dotcom válság, már akkor is Stiglitznek van egy könyve, a viharos 90-es évek, ha olvassák, láthatják belőle, hogy 8000 milliárd, jól mondom, dollár veszett el a nyugdíjalapokból. Bocsánat, megtakarít maga, mit szólna hozzá, hogyha megtakarít és a levegőbe repül minden megtakarítása. Tehát való igaz, az államnak be kellett avatkoznia magánprofitok érdekében közteherviselést kellett vállalnunk. Ezt már korábban egy híres magyar közgazdász, Lámfarusi Sándor, büszkék lehetünk, hogy az magyar származás is annak is vallja magát, már figyelmeztette jóval korábban a világot, hogy a fejlett országok ugyan milyen alapon osztogatnak tanácsot egyébként a fejlődőknek a válságok elkerülésére, amikor saját maguk nem tudnak megbirkózni a problémáikkal. Igen, hiszen a világban hatalmas változások mentek végbe, nem csak a vezetés elméletben, a fordizmusra ugye áttértek a tőkeértéken alapuló menedzsereket egy kicsit kordába tartó, és őket a nagy versengésre, erre a hazardírozásra rákényszerítő rendszere, de mindennek a jogi alapját az állam teremtette meg. Valahol mindig a jogászok, a közjogászok, a felelősek azért, hogy mit engednek meg, mire vezeti rá őket a magánszféra a saját érdekeinek, az érdekében, a saját érdekei képviseletében. A nyugdíjalapoknakat is pénzügyes menedzserek vezetik, és azokat is úgy alkalmazzák, mert nyilván annak az alapnak a vezetése is olyan menedzsert alkalmaz, aki a legjobbat tudja ajánlani, ez most nem a magyar rendszer, nem a társadalombiztosítási rendszer, hanem ott azok amerikai rendszer, ahol valójában megtakarítás, mint nálunk volt a második pillér, azok maguk fújták fel a buborékot azzal, hogy abba vásároltak be, ami úgy tűnt, hogy a lehető legjobb. Aztán a banki menedzserek önmagukat megjutalmazták a hatalmas jövedelmekből, a banki jövedelmek 50%-át saját maguk jutalmazására fordították. Az állam ezek után be kellett, hogy lépjen hatalmas összegekkel. Az államadósság megint csak Anikában is nagy mértékben megnőtt. Ha arra gondolunk, hogy ott a jelzálogpiac olyan hatalmas, mint az állampapírpiac, a lakásjelzálog, tehát náluk is rettentő nagy probléma volt az a lakásítem kérdés, nem csak nálunk. Ott az állam államosította ezeket nagy változókat, és tulajdonképpen átvállalta az összes kockázatot és terhet, ami ebből eredt. De nem úgy államosította, hogy elvette a tulajdont, úgy hívják, hogy konzervatorship, vagyis egyelőre a stratégiai jogokat elvették tőlük, a döntést és a jövedelmet, de hogyha kimásznak a nehézségekből, akkor visszakapják az eredét tulajdonosok. Tehát, hogy azt mondhassam, tulajdonképpen a tulajdonosok érdekében avatkozott be az állam. A globalizmusban tehát az történt, hogy az állam nem kilépett, nem hátralépett a magánszféra javára, hanem megváltoztatta a szerepét, nem direktben avatkozott bele, hanem a szabályozáson keresztül, és a végső hitelező szerepének az elvállalásával. Fontos dolog, hogy végül is, ha azt akarjuk, hogy ne a régi kommunistáknak legyen igazuk a világban, akkor el kell gondolkoznunk, hogy ez a modern, kialakuló világgazdasági helyzet, az elhúzódó válságával, a globalizmus problémáival, annak ellenére, hogy hozott sok eredményt is, nagyon sok problémát hozott, és mi ennek a summázata a problémák megoldásának, vagy az abba az irányba tendő lépéseknek. Az a summázata, hogy nekünk nem elég elindulni, ahogy az előadás elején elindultunk Adam Smithnek a Nemzetek Gazdagsága című művével, hanem induljunk ki abból, hogy 7 évvel ezelőtt, a mű előtt megírta a Kutakodás az emberi morál természetében, és abban azt mondta, hogy az embereknek egy természetes tulajdonsága, hogy előre akarnak jutni, de nem azon az áron, hogy mindenkit a földbe döngölnek, nem a mások kárára. Ja, ha így van, jöhet a láthatatlan kéz. De ha nem, akkor talán előbb a morális alapokat meg kellene erősíteni. A szolidaritást nem lehet kihagyni a gondolkodásból, a piac nem mindenható, kombinálni kell, és erkölcsi alapokra kell helyezni az együttműködést a továbbiakban. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Katona Tamás, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára tartja meg a Gazdaság és Társadalom Mérése Mérhetősége című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!